Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
Folytatjuk a hetes stúdió adásának második óráját, és ahogy az lenni szokott, tanult kollégáimmal beszéljük meg a világ és a hazai politika legfontosabb eseményeit. Üdvözlöm itt a stúdióban Németh Andrást, a HVG külpolitikai újságíróját, Batka Zoltánt a Népszava színeiben, és természetesen Bolgár György kollégámat, aki klubrádiós mezben futott ki a pályára, hozzám hasonlóan.
Tízessel a hátán.
De nem a focival kezdünk, és nem is a magyar foci csapatok parád és idézőjelben szereplésével, hanem hát kezdjük talán 60 pusztával, hogy az egyszerűen csak egy gazdasági épület. Nem tudom, hogy melyikőtök járt ott esetleg a környéken, vagy körülnézett. Mit láttál?
Környéken voltam, de magát a kastélyt nem láttam. Sajnos, de nagyon készülök. Egyébként nagyon szép környék, mindenkinek ajánlom. Felcsút is nagyon szép. Tehát az egész környék nagyon szép, bicajtúrákra nagyon alkalmas. Amit látni lehet a sajtóból, ugye gyorsan mondanám, hogy én egy földműves családból származom Ceglédről, tehát egyik oldalról apai ágon ilyen nagy birtokos, másik oldalról meg Zsellér. Ugye földművesek voltak, és azért még egy gyerekkoromban láttam eleget ebből, hogy nagy magabiztosság, kijelentsem, hogy általában azért a mezőgazdasági majorságban elég ritkán van helikopter, nem különben 6700 négyzetméter antikolt térkő, nem különben nem tudom én, föld alatti parkoló, meg ilyesmi, szóval nagyapáméknál valahogy ez nem rémlett. Ellenben nem láttam cukorrépa prizmát, nem láttam trágyatárolót, meg ilyeneket. Szóval vannak ilyen fura, zavarba ejtő dolgok ott a 60 pusztai kastély körül.
Láthatszak, medencének van álcázva a tároló, tehát azért az olyan sok medence.
Az a Balatonfelvidék, András. Balatonfelvidék a Nagymáton.
Az a Tihanyi.
Igen, ott az a szokás a neres ingatlanosoknak, hogy ilyen, mi ez? Szükségvíztározóként engedélyeztetik a feszített víztöplő medencéket. Van pofájuk ilyen mezőgazdasági víztározóként engedélyeztetni, és akkor ott napoznak a partján, a koktélpartin.
Addig ezt megtehetik, amíg a szavazó közönség ezeket a hazugságokat elfogadja, mert erről mindenki tudja, hogy ez szemenszedett hazugság. Tehát azt, hogy ez az, egyrészt azt, hogy ez az Orbán papa magán gyűjteménye, ugye nagyon szeretem Hatházi Ákosnak a kifejezését, a puszta Versailles-t, mert hogy ez aztán tényleg egy ilyen Vlagyimir Putyinhoz illő gics parádé, aki ugye szintén a Fekete-tenger partján egy neo-neo áll pseudo-klasszicista palotát épített magának. Hát itt is ugye a Hombár helyén valami kazettás mennyezetes könyvtárat látunk, de a magyar szavazó ezt valamiért elfogadja, és nem tiltakozik ellene. Vagy legalábbis eddig nem tiltakozott
Mert
ellene.
A magyar nemzetben csak minden második nap írnak róla. Vagy minden második évtizedben, vagy csak a harmadikban fognak, amikor már az Orbán kormány harmadik évtizeden vezeti az országot, talán akkor.
Kíváncsi lennék én a nemzetes újságra, aki leírja azt, hogy 60 puszta, hogy milyen büntetés, ószövetségi büntetés szabnak.
Tudjuk, hogy nem a magyar nemzet a fő információ forrás, csak az a zászlóshajó, de ha ők nem írnak, akkor nincs benne az M1-ben, nem beszél róla a Kossuth Rádió, a TV2, hanem a magyar társadalom egy jelentős részéhez ez az információ vagy nem jut el, vagy csak éppen, hogy foszlányaiban jut el. A különböző ilyen, hát, mit mondjak, gúnyoros részletek, hogy puszta Versailles, nem is nagyon értené, de ha értené, akkor se, azt mondanám, most akkor mi a baj, lenézzük a magyarokat, csak azért, mert nekünk pusztánk van. Szóval nem azt venné ki belőle az a közönség, amire Hatházi gondol, céloz, és amit az ellenzéki közönség ért. Tehát a dolog lényege az, hogy eleve a magyar társadalom Orbánékra szavazó része, erről nem kap megfelelő tudást, tájékoztatást, és nem háborodik föl rajta. Legfeljebb azért háborodik föl, hogy miért izélgetik állandóan a mi szegény főnökünket, hát amikor az édesapja a kemény munka, még 80-on felül is dolgozik, miért ne lehetne neki egy ilyenje? Ugye éppen ezért a dolog, azt kell mondanom, hogy...
Jól jövedelmez a dolobit kőbánya.
Igen, az is jól jövedelmez, de visszatérve Versailles-ra, hát inkább azt a következtetést vonja le a magyar társadalom egyik fele, és vonja le a másik is, csak figyelmeztetek rá, hogy a mi vezérünk milyen visszafogott. Ez tényleg csak egy ilyen puszta Versailles. Hát, ha Versailles-t akarna, akkor azért tízszeres léptékben kellene gondolkoznia. Nagyon visszafogott, még akár mezőgazdasági...
Gyuri, bocsánat, nem értek veled egyet. Kis ország, kis foci.
Kis Versailles, igen.
Nagy foci. Először is nagy foci.
Mert szerintem azért a kormány oldalon is vannak, akik tudják, hogy mi ez a 60 puszta, csak ők úgy gondolják, hogy például a debreceni ismerőseink gondolják, hogy lehet, hogy a Fidesz lop, de nézzünk rá Debrecenre, hogy milyen jól néz ki, tehát, hogy épül-szépül az ország, és Orbán Viktorik ezt megérdemlik.
Szerintem de ebből nézett. Az, aki ezt a pénzt kiköhögte adófizetőként,
azok mi vagyunk.
Az egy cseppet sem lát, tehát ez magán beruházás, magánzsebekbe ment, és ráadásul ugye hát az amúgy is padlóra küldött műemlékvédelem csak höröghet ebben az ügyben, de talán nem is ez a legfontosabb ebben kapcsolatban, hanem a zebra, meg a jávor antilop, meg a bölény. Tehát az a kivagyi proc viselkedés, amit én utoljára Kolumbiában Pablo Escobar birtokán láttam, hogy én vagyok a világ közepén, megtehetem, hogy az én birtokomon egzotikus vadállatok mászkálnak. Hát ez borzasztó. Ráadásul a zebra a klubrádiónak az embléma állata, a mi totem állata.
Ráadásul, hogy a Pablo Escobar az csak embereket ölt, de hát itt állatokat ölnek. Hát ez milyen rémes, jó, persze, ezt nem csak viccesen mondtam, ugye Pablo Escobar tényleg cinikusan, hogy az egy tömeggyilkos volt, és egyébként vízilovakkal telepítette be ott a környező vizeket, amiket most nagy nehezen próbálnak kiirtani. Viszont nagyon úgy néz ki, hogy ezek vadásznak rájuk.
Amit én itt láttam a videókon, ez engem elszomorít egyrészt, mert itt folytatódik a hazugság erdő. Tehát ugye beszélnek arról, hogy a zebrákat megmentették. Mi a fenének kellett a zebrákat megmenteni? Olyan szépen élnek ők Afrikában. Miért kellett azokat idehozni? Dollár tízezrekbe kerül az antilopoknak a megszerzése, az orvosi karantén, és így tovább. A bölények hogy kerülnek ide?
Szóval... Azt véletlen tudom, azok már itt születtek. Egyszer pár... Képzeljétek el, hogy van ilyen Magyarországon, hogy Magyar Bölénytenyésztők Egyesülete. Szóval nem egy olyan óriási tagság.
Strucztenyésztők Egyesülete is van. Csak
biztos, hogy van, hát bölénytenyésztők is van.
Azt mezőgazdasági céllal, azt valóban húsnak
tartják. Valóban húsnak tartják, egyébként őket is lelövik, ugye, mert máshogy nem lehet ugye szegény bölényt ugye levágni. Nagyon úgy néz ki, Lőrincéknél is azért ott egy magas lesz látunk. Nagyon gyanús az, hogy egyrészt amerikai bölényt, illetve jávor antilopot tartanak. Ugye tipikusan az ilyen grófi magán vadaskerteknek a vadjai, és ahogy mondtad te is, az egy hajtás magas lesz, egy alacsonyan magas lesz, amit ott a fotó megörökítettek, tehát erős a gyanú, hogy ott az időnként puskaropogást is lehet hallani, és hogy az a bölényállomány, hogy székben fogalmazzam, cserélődik. Na mindegy, long story short, a Egyesület környékén mesélték el már 5-6-6, szóval jó pár évvel ezelőtt, hogy a Lőrincünk vett pár bölényt magának, és egy nagy rejtély volt, hogy akkor hová dugta, ide.
Nekem például, amit ugye említetted, hogy Pablo Escobarnál láttad az állatokat és ezt a kivagyiságot, nekem azért eszembe jut Viktor Janukovics volt ukrán államfő, aki egy ilyen Mezsduhirije nevezetű településen épített több milliárd dollárból magának egy ilyen szintén ízléstelen...
Ott volt talán az arany WC?
Olyan WC volt, hogy csésze az porcelán volt, de egy ilyen arany kacsaláb tartotta a WC-t, és a dekli is azért arany volt, tehát ez nem mindegy, hogy hova pottyant. Igen, tehát, és pont ugyanaz a fajta kivagyiság, és ugyanaz a fajta ízléstelenség, hogy megmutatni, hogy nekem ennyi pénzem van, nektek pedig nincsen, és ebben talán ez benne van ez
well, a... Hello együttes.
Pontosan, igen.
Hát reméljétek a folytatás is hasonló lesz, mert ugye ma ott a korrupció múzeuma üzemel.
Igen.
Ugye
Janukovics pedig.
Janukovics
ugye Oroszországban van.
Hatházi már szerintem lehet, hogy ő most ilyen leleményes vállalkozóként ugye elkezdi üzemeltetni a puszta Versailles Safari, nem tudom, mi lesz a vállalkozásnak a neve. Tehát ugye most minden hétvégén viszi oda az embereket, én is bejelentkeztem már, hogy bejelentkezek már hozzá. Tehát mondjuk, ha megbukik a rezsim, lehet, hogy Hatházi egy jó működő, prosperáló vállalkozást fog erre építeni. Hogy
én máshogy csinálnám meg a Magyar Korrupció Múzeumát a Felcsúti Stadionban. Tehát
nincs az olyan messze.
Elférnének a tablók, és legalább jól ki lenne használva, ott nem annyi lenne a néző, mint most.
Hatházi Ákos jövendő turisztikai menedzsereként az egy kultúra, tehát hogy busz, ott a majorság, akkor bölények, stadion, ez nagyon szépen belefér egy túrába.
És hát,
akkor,
hogy
a és akkor megállsz még, bocsánat, ott a Lőrincé termébe. A
és nincs messze amúgy a Dolomit Kft. Sem, ahol akkora dömperek állnak, mint amit én csak amerikai filmekben láttam. Ja. Viszont ha már kilövésről esett szó, a héten ugye a neres sajtó egy emberként vetette rá magát Fleck Zoltánra, és hát elképesztő, hogy mi zajlott. Én egy picit olyan utánérzésem volt, mintha az 50-es évek a Rákosi Magyarország elevenedett volna meg egy filmen, úgy reagáltak arra, hogy Fleck Zoltán, lehet, hogy talán nem egészen pontosan jól fogalmazott, de még ezt is megengedi, hogy azt vetette föl, ugye, hogy a köztársasági elnök még egy ellenzéki győzelem esetén is hátráltathatja a hatalom átadást Magyarországon. Erre aztán szitokátok cunami
és
zúdult
ezért
rá.
Gyakoroljon a társadalom nyomást rá, hogy igen, ezt nem merje megtenni.
Igen, és meg Andrzej Duda nem ezt csinálta egész véletlen
lengyelul?
Andrzej Duda, bocsánat.
Andrzej, lengyelül.
Nem tudok lengyelül. Nem, pont ugyanezt csinálta, hogy ugye nem volt egészen meg a többség a polgári koalíciónak, és akkor azt mondta, hogy hát akkor én a Kaczynszkit kérem fel.
Igen, de itt szerintem a fő cél nem is Fleck Zoltán, hanem az, hogy az ellenzékre rásütni, majdnem ellenséget mondtam, mert ők ezt így gondolják. Tehát az ellenzékre rásütni azt, hogy erőszakot akarnak. Tehát ez szerintem sokkal bővebb, és azért tartják ennyire napirenden, mert...
De ugye a Fleck Zoltánnak azért volt egy súlyos bűne, ha jól tudom, az egy tiszás megmozduláson
szólhat.
Ezért került a homlokára a célkereszt.
Igen, és ezért kerültem az egész ellenzéknek a homlokára, és nekem innentől fogva nagyon rossz sejtéseim vannak, hogy ez esetleg akár a másik oldalról való erőszaknak a nyitánya, hogy ha ti erőszakosok vagytok, akkor mi is azok leszünk. Tehát ez szerintem ez mindenképpen van egy ilyen megfontolás ebben, hogy ezt tényleg ennyi ideig napirenden tartják.
De hát ez csak propaganda. Én tudom, és persze érzi is az ember, hogy hát igen, ez kezd hasonlítani a rendszerváltás előtti időkhez, pláne az 50-es évekhez, de azért...
Gyuri, de hát azt követelték, hogy az ELTE rúgja ki Fleck Zoltán.
Sőt, hát Gulyás Gergely miniszter azt mondta, hogy ez elfogadhatatlan, hogy ilyen ember tanítson egyetemeken, és diákok elé engedjék. Hát követelték, de azért az 50-es években nem kérdezték volna meg az akkori akármilyen minisztert, hogy is van ezzel a professzorral, hanem valaki, és az a professzor nem beszélhetett volna egy kvázi ellenzéki rendezvényen, és ha valami olyasmit mondott vagy csinált, ami nem tetszett, akkor csak szépen leszóltak és elvitték, és másnap már nem találták. Tehát jó, nem mondom, hogy teljesen kizárt, hogy Magyarországon visszatérjenek a rossz idők, azok az idők talán nem. Tehát értem én a hangulatot, meg hogy az ember azt mondja, hát visszafele vezet az út, hát építik szorgosan és csinálják, de még mindig azt mondom, legyünk pontosak, nem olyan. Igen, az emberben ilyen félelmeket kelt.
Ezek a fiúk úgy viselkednek, mint az iráni vallási rendőrség.
Mert meg akarnak félemlíteni, de odáig még nem jutottak, és szerintem nem is mernek odajutni, hogy azt mondják, hogy Fleck Zoltán ki van rúgva, innen üzenjük a karmelitából, tessék kirúgni, ha nem, akkor elvitetjük. Ha nem, csak a Szuverenitás Védelmi Hivatal elnökével följelentették, hogy igen.
Csak annyiszor mondtuk már, hogy ezt úgy sem eddig megtenni, aztán megtehette.
Gyuri, szeretnélek valamire emlékeztetni. A héten, ugye ez a papagájkommandó, vagy hogy nevezzem ezt a mandineres brigádot, minden egyes, a Magyar Péter országjárásának minden egyes fórumán megjelent. A hét elején még csak félig üres sörös dobozt dobtak hozzá, utána jött egy zacskó szotyola, tehát itt kifejezetten szándékosan arra készülnek, hogy agresszióba torkoljon.
Gyurcsányt is megdobálták a 2006-os választási kampány alatt, paradicsommal, tojással, nem tudom mivel, tehát volt már ilyen, és ne legyen rosszabb, azt kell mondanom, ne legyen rosszabb.
Az
biztos, hát persze, hogy nem játék. Nem azt akarom mondani, hogy ez nem szörnyű, és hogy nem emlékeztet bennünket a rossz időkre, de igen, és ők tudatosan élnek ezekkel az eszközökkel, de akkor mit fogunk mondani, ha tényleg elvitetik. akkor már semmit, mert akkor semmit, be lesz fogva.
Csak a másik, hogy a trend nagyon rossz.
Persze,
tehát
így van, mennek vissza.
Jó, semmit, mert nem lesz ilyen. Én hadd csatlakozzak már Gyurihoz egyébként. Tehát, hogy ezek a fiúk, ezek ezt, azt játsszák 2010 óta, hogy ez a Mussolini Light program, hogy ilyen nagyon keményeket mondanak, nagyon ijesztő, hogy nem engedjük meg, hogy a Tisza kormányra kerüljön, előtte a Pride-ot betiltják, előtte kisöprik a poloskákat, és most nem megyek vissza 2010-ig. Nem, nincs ennek a rendszernek, most szépen legyen mondva, nincs ilyen töke. Tehát a Flex Zoltán az egyébként köszöni szépen, jól van. Nemrég beszéltünk vele, jót evett, jót ivott, jót alszik, nincsen neki semmi különösebb problémája. Nem valószínű, hogy az ELTE jogi kar majd most a szívéhez kap, ami az egy lényegesen presztízs, erősebb presztízű intézmény ennél.
Elég hozzá csak egy betonidékán.
Elég hozzá egy betonidékán, persze, de egyelőre nem láttunk ilyet, megkockáztatnám, hogy nem lesz ilyen, ha igen, az egy nagyon komoly, saját magának nagyon komoly bajt okoz. Ami a Lánci Tamást illeti, akiről hát nehéz így elfogadatlanság nélkül beszélni, én nem is tudok, hogy a évfolyamtársam, és egy ebbéli minőségünk mindketten Flex Zoltánnál vizsgáztunk jogszociológiában, tehát a Tamás úr az a saját tanárját jelentette fel, ezúton ott gratuláljak Tamásnak.
Akkor kedves ő is kollégának. Erőszakos kommunista eszmékkel van megfertőzve.
Az egészen biztos, ugye? Igen, igen.
Hát ez, amit Matka Zoli mond, ez csak azt bizonyítja, hogy ez egy kis ország, nem érdemes szemétnek lenni senkivel. Én ezt mindig mondom újságíró hallgatóknak, mert soha nem tudhatod, hogy mikor lesz belőle a főnököd 10 év múlva. Tamás, meg nincs is a kispadon másik brigád, tehát azért ez egy kis ország, ahol a szellemi kapacitásnak is megvannak a maga határai. Hát Lánci Tamás ezt próbálja meg bemutatni a valóságban.
Milyen szépen megfogalmaztat, hogy a pici ország, nekünk csak egy csőcs elég van mondás, tehát hogy a Tamásra vonatkoztatva, én ezt tökéletesen vállalom, tehát az, aki a saját tanárját feljelenti.
Egy elitünk és egy csőcs elég.
De egyébként meg van. A másik dolog azt előre, én azért borítékolnám, hogy ezt el fogják utasítani a feljelentést, tehát semmiféle BTK-ba ütközött nem tett Lánci Tamás, ő se egyébként.
Itt talán eddig, inkább.
A fenét ő is csak egy ilyen szájhős. A flagben semmi olyan nincsen, ami BTK-ba illő lenne, tehát ez alapján még a Rákosi korszakban is, hát oké, ott tudnának mit kezdeni.
Nem, először elvitték, és utána csináltak hozzá
az ítéletet. Azt, hogy mellettek felakasztották végül, tehát azért az 50-es évek ennél keményebb volt. Semmi ez a szájolás, ez a folyamatos ilyen feszültségbe tartás, semmi több.
Nem, tényleg az a lényeg, hogy az ellenzékre próbálják rátolni, hogy ezek erőszakos dolgokra lesznek képesek. Hát ilyen a szellemi hátterük, ilyenek az embereik. Ha ezek most ezzel jönnek, mi lesz itt később? Hogy ez milyen közhangulatot eredményez? Vagy általuk talán meg nem is szervezett, de rájuk hallgató embereket milyen lépésekre fog ösztönözni, hogy hát ezekkel azért keményebben kéne föllépni, és akkor nem csak egy napraforgó magos zacskó fog elrepülni, nem tudjuk, reméljük, hogy nem. De azért ez még nem, azt kell mondanom, nem a vég, és az ellenzéknek sincs vége.
És nem is a kezdet, ugye Jeszenszky Géza bácsi jó egészséget kívánunk, én éppen most lábadozik. Azért ott már megtörtént, ami megtörténhet, ugye, hogy ott valakinek már tényleg elgurult a gyógyszer, és jelenleg szerint ugye megpróbálta a saját lakás előtt agyonverni Jeszenszky Géza bácsit és feleségét, majd még élve felgyújtani őket. Tehát, hogy ez már idáig eljutottunk. Na most őrültek vannak, voltak
lesznek. Természetesen vannak a világban flugos emberek, csak hát hogy mondjam, tenyészteni, vagy szaporítani, vagy bátorítani őket, azért az egy igen veszélyes.
Én csak azt mondom, hogy állami és a Fidesz oldalra nem látni olyan erőt, ami egy ilyen autoriter dolgot végrehajtana.
Hadd hozzak be egy, talán nem heti esemény, de azért elképzelhetőnek tartjátok azt, hogy olyan szolvevényes ügyek és olyan világra szóló botrányok után, mint ami például a Nemzeti Bank alapítványaival történt, vagy úgy általában egy békés hatalomátadást el tudtok képzelni, amikor már így is az önkormányzati választások idején is, hát emlékszem rá, megírta a sajtó is, hogy teherautószám semmisítették meg az iratokat a különböző önkormányzatoknál, például a Várban, az első kerületben, meg máshol. Szóval elhiszitek azt, hogy itt még lehetséges békés hatalomátadás?
Én nagyon nehezen tudom elképzelni azt a pillanatot, amikor a Fidesz önként átadja a hatalmat, tehát szerintem minden eszközzel próbálkoznak, és most ilyen lájtosabb eszközökkel még, tehát nem erőszakkal, de tényleg nem látom azt a pillanatot, amikor ők elismerik a vereséget, és hogyha ugye nekem mindig eszembe szokott jutni, hogy persze a Fidesz eddig nem alkalmazott erőszakot, de egyszer, amikor kellett, azért mégiscsak volt, tehát amikor volt ez a a népszabadási indítvány, és oda vitték a kopaszotak, akik eltolták. De hát ez amikor kellett egy kis erőszak, akkor megvolt.
Na de sikerült, kérdezte volna Kovács Zoltán államtitkár. Hát abban a pillanatban igen, de az egészből végül is vérző fejjel kellett visszavonulniuk. Egyike volt a kevés dolognak.
Tehát mondom, én nagyon nehezen tudom elképzelni, maximum olyan értelemben, hogy esetleg ők meg vannak győződve arról, olyan nehéz lesz itt az utánuk hatalomra kerülő új kormányzatnak, hogy az megbukik és Magyarország visszarohan a Fidesz keblére, ami sajnos egy opció, tehát én ezt abszolút nem tudom kizárni, tehát maximum ez sarkalhatja őket arra, hogy mégiscsak átadják a hatalmat, de én szerintem a választások egyre keményebb módszerekkel próbálják lejáratni a Tisza pártot, annak a vezetőjét, és nekem egy komoly félelmem még az, hogyha egy mondatot mondhatok, hogy ugye Romániában volt egy kiváló példa arra, hogy hogyan lehet érvényteleníteni egy választást, tehát nem véletlen, hogy Ukrajna és az Európai Unió van itt a célkeresztben, tehát hogy lehet, hogy majd kiderül titkosszolgálati eszközök bevetése után, hogy ezt elcsalta a választást Brüsszel és Ukrajna, és ezért...
Ezek azért nem működtek nekik olyan jól, emlékezzetek a nyírfa ügyre.
Na,
ezek persze azóta nagyon sok év eltelt.
És megágyaznak ennek a hangulatnak is, teszem hozzá.
Nekem egy jó meg egy rossz hírem lenne ezzel kapcsolatban. Jó az, hogy szerintem át fogják simán adni a hatalmat, hogyha nem simán, de láttuk már, hogy mindenféle piszkoskodásban benne lesznek, de át fogják adni a hatalmat adott esetben. A rossz hír meg az, hogy nem, hogy a háború gyengülni fog, hanem éppen, hogy utána fog felerősödni Isten igazániból Magyarországon. Tehát, hogy élvezzük ki a választásokig való békeidőszakot, mert utána jön az igazi harc.
Nem, ebben abszolút egyetértünk is.
Én ezt gondolom. Bocsánat, csak
nem
annyit,
lehet hogy... az, hogy egyébként, és most akkor fordítsuk egy picit személyes dimenzióba a dolgot, hogy én azt látom, hogy Orbán Viktor ebbe belefáradt. Hogy ez az egész haknézás, amit itt a médiában művel, ez annyira kilúgozott, annyira gondolattalan, annyira nem képes megújulni, mint hogyha azt látnám, én értem, hogy ha valakinek, akkor az ő számára nagyon nagy a tét, de mint hogyha ebbe az egészbe belefáradt volna, és olyan fásultan mondja a hülyeségeket napszámba, hogy hihetetlen. És ő gyakorlatilag magára húzta a kormány és a Fidesz teljes kommunikációját. Ő a Wunderwaffe,
szerintem jobban unta és fásultabb volt 2 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt. Most, hogy harc van, szerintem nem látszik rajta a fásultság, hogy nekünk, akik kénytelenek minden szavára odafigyelni, hiszen ez a dolgunk, hogy figyeljük, nézzük, hogy van-e valami változás, mi az, hova megy, hogy irtózatosan fel van spannolva, olyan, mintha élvezni, hogy neki állandóan mozognia kell. Most itt vagyok a Kossuth Rádióban, délben már ott leszek, délután magam ott leszek, este meg ott is, elmegyek olyan helyekre, amikről életemben nem hallottam, és beszélek, nyilatkozok olyanoknak, akikről azt hittem eddig, hogy senkik. De mégis nyilatkozom, mert kell, mert magamra kell vállalnom. Hogy nem mond mindig újat, éppen elég új marhaságot, vagy éppen megfélemlítő dolgot képes kimondani szinte minden új alkalommal, és közben ismétli a régi dumát, ettől a dolog fádnak, meg fáradtnak, meg leharcoltnak tűnik, de nem azért, mert ő elvesztette volna a harci kedvét, vagy nem volnának ötletei arra, hogy hogy kell megtartani a hatalmat. Az egyik alapvető ötlet az, hogy ismételjük mindig ugyanazt, és én ismételjem, mert századszorra csak bevésődik az agyamban.
És ráadásul nem ugyanazt ismétli. Nagyon fontos,
igen, mindig változtat egy kicsit.
Nagyon fontos, hogy az Orbánék most szerintem rátaláltak a, úgymond a siker, vagy a siker lehetőségét nyújtó kommunikációs vezényfonalra, és amit a mi, mondjuk úgy, hogy értelmiségi szemszögünkből látunk, hogy hát ez mi ez a csiricsári hülyeség? Dopmen, meg gitározó békák a reklámban, mint Magyar Pétert ilyen stílusban kinevettetik, szóval olyan, hogy így nem hiszük el, hogy ez micsoda, hogy ez a Fidesz reklám lenne, meg ilyesmi. A valóság könnyen lehet, hogy az, hogy amit mi hibának gondolunk, az egy nagyon tudatos stratégia. Miről beszélek? Az, hogy az Orbánik felismerték azt, hogy program alapon, ideológia alapon nem fognak tudni versenyezni, ideológia alapon eleve nem lehet, program alapján megint csak, mert bármilyen téma van ott, mindenre pocsékul teljesítettek, tehát hogy azzal nem igazán tudnak valamit hasítani. Viszont a magyar nép a személyiségre szavaz. Iszonyatos mértékben a
személy... Te azt mondod, hogy ez szintiszta politikai marketing kérdése?
Tökéletesen. Teljes egészében ráálltak arra, ha megnézitek, már nem Brüsszel ez, mennek, még ukrajnázni is csak alapjáraton. Látok arra, hogy a Magyar Péter az dadogós, az össze-vissza beszél, az egy ficsúr, aki összekeveri a, nem tudom, a szénát a szalmával, stb. És az Orbán Viktor is ráállt arra, hogy ő laza, cool, üző, domvítós pohár, tehát hogy totálisan egy ilyen marketing eszközöket kezdtek használni. Nagyon tudatos, azt kell, hogy mondjam.
De hát, ha ugye megnézzük ezt a reklámot, csak közben a hallgató kedvéért, ugye, Batka Zoltánnal beszélgetünk a Népszavától, Németh Andrással a HVG-től, és Bolgár György kollégám ül a negyedik mikrofonnál. Szóval tudjátok valamennyien, hogy mi az a macskás fadísz?
Nem?
Mocskos.
Ugye ez a mocskos Fidesznek a Facebookra átdolgozott változata. Látszik, hogy már te sem vagy fesztiválra járó.
Nem, egyszerűen csak nem merik kimondani. Na hát, erről van szó.
Pont erre akartam utalni, hogy amikor nem kezdődik úgy ifjúsági fesztivál vagy koncert, hogy nem zúgna a mocskos Fidesz, akkor hiába csinálnak South Park stílusú Zelenszkij Magyar Péter lejárató videoklippeket, ez nem fog működni.
Na, lepattan
arról a fiatal közönségről, aki viszont boldogan mondja azt, hogy mocskos Fidesz, vagy macskás fadísz, hogy ne szűrje őket ki a Facebook vagy a Meta.
Fiatalokról talán igen, de őket egyébként el is engedték, ha jól megnézted, viszont pont az a középkorú korosztály, aki a szavazó fülke magányában maradjunk annyiba, hogy az ilyen nagyon-nagyon felületes ilyen-olyan benyomásai alapján fog dönteni. Láthatóan arra utazott rá a Fidesz, hogy az Orbán az egy bejáratott, régi, biztoskezű, öreg, motoros, afféle Big G, aki mindenféle hangszeren tud játszani. Ez a srác meg lehet, hogy bizonyos dolgokban igaza van, de hát ez egy ilyen kis tacskó, ez egy ilyen kis... Tehát, hogy ezt az érzetet próbálják felépíteni racionálisan, és nem a fiatalokban, kifejezetten a középkorúakban. És azt kell, hogy mondjam, hogy így beszélgetve, mert egyáltalán biztos, hogy nem fog működni. Most nem azt állítom, lehet, hogy még így is igaz az, hogy a Tisza hülyére fogja verni a Fideszt a felmérések szerint, vagy a felmérések alapján, de az, hogy ez működőképes, igen. Nagyon is működőképes tud lenni.
Én szerintem meg, tehát most kivételesen vitába szállnék veled, tehát én azt látom, hogy nem igazán működik, tehát azért azok a közvéleménykutatások, amelyek lebontják arra, hogy melyik réteg, tehát városi lakos, vidéki lakos, fővárosi lakos, iskolai végzettség, ebben egyáltalán nem látszik egy olyan elmozdulás, hogy pont ebben a középkorosztályban nőne a Fidesz támogatottsága, és talán azt sem feltétlenül értek egyet, hogy elengedték volna a fiatalokat. Tehát ezek a 50 millió forintos, 3%-os hitel, az a munkás hitel, ezek szerintem csak nagyon rossz próbálkozások. Tehát amikor jönnek ezek a programok, és megszólal a fő propagandista, és leszarjanzsizza, és kigyoválúzza, azaz szerintem körülbelül saját magukat rúgják fenékbe. Tehát én azt látom, abban igazad van, hogy építenek arra, hogy Magyar Péter egy ficsúr, aki csak hazudik, más nem csinálni, Orbán Viktor régi motoros, csak én veled ellentétben úgy érzem, hogy ez mégsem működik úgy, mint ahogy ők szerették volna, már pedig azért sem, mert tényleg, amit szintén mondtál, hogy pozitív üzenet egy szál se, mert nincs mit pozitív üzenetet
továbbítani. Akkor kettőtök között egy köztes álláspontot fogadok. Foglalok el, és ajánlok.
Mindjárt a rádiót itt ilyen melegén, vízé, parti úszítása, igen? Bocsánat.
Mégpedig az, hogy fogalmam sincs, hogy működik-e. Sőt, szerintem a Fidesznek sincs még fogalma arról, hogy működik-e. Ezt majd néhány hónap múlva meglátjuk. Lehet, hogy már az ősz folyamán kiderül, hogy ennek volt-e, vagy van-e, vagy remélhető-e bármi haszna. De szerintem még ők sem tudják, csak megpróbálkoznak vele. Ez a 10 vagy 20-valahányadik eszközmódosítás, vagy stílusmódosítás, vagy üzenetmódosítás, amit azért kénytelenek megtenni, mert eddig semmi nem jött be. Úgyhogy fogalmam sincs, de az biztos, hogy próbálkozás, és lehet még akár eredménye is ebben a körben. Egy kicsit azért még hadd térjek vissza ahhoz, és akkor ebből is részben következik az, hogy visszatérnék oda, hogy átadják-e majd a hatalmat, ha veszítenek. minél többször hallom azt saját köreinkből, akár tőled, de akárki mástól, hogy ennek nagy a veszélye, hogy nem fog, és a hallgatóim rendszeresen jönnek vele elő. Nagy a veszélye, ezek nem fog, ezek olyanok, ezek sem mindent meg fognak próbálni. Igen, mindent. De szerintem, ha egyértelmű lesz a választási vereségük, akkor nem tudnak más tenni, mint átadni a hatalmat, és azért sem tartom, mert nem mondom, hogy nem kell erről beszélni, kell, mert ez is egy lehetőség, és sok minden megtörténhet, fel kell rá készülni, csak magunkat kezdjük elbátortalanítani akkor, ha túl sokat beszélünk erről, mert egyre több ember fog vakarozni, hogy hát érdemes egyáltalán akkor próbálkozni, ez hát micsoda bajok lesznek akkor, hogyha legyőzzük őket, hát ezek mindenre képesek, ezek még előhúzzák a ciha alól is a fegyvert, és aztán ki tudja, mi történik. Nem szabad erre gondolni, nem fog megtörténni, vagy ebből kell kiindulni, hogy nem fog megtörténni, le kell őket győzni szépen, és aztán persze minden lehetőséget kihasználva vigyázni arra, hogy nehogy valamilyen módon megbuktassák azt a folyamatot, ami visszavinné Magyarországot egy demokratikus rendbe.
Edzem meg, bocsánat, semmi okuk nincs rá, hogy ne adják át a hatalmat. Tehát mindenki majd várja, hogy hú, majd
hát akkor... Hát a félelem az...
Valami félelem van, de azért...
Nem kell annyira félniük, hogy másnap elviszik őket.
Tehát azért ezek az emberek kötélidegzetű csirkefogók a nagy része, már akiket van szerencsém ismerni, ad egy, ad kettő, ugye attól fél, hogy nagy elszámoltatás lesz, nem véletlen szívja Magyar Péter a fogát, nem lesz nagy elszámoltatás, kedves nézők. A korrupciós ügyek úgy le vannak papírozva, mint az állat. Nagyon-nagyon meg fogok lepődni azon, hogyha Isten igazániból nagyobb letartóztatás hullám tudna lenni, például az Orbán érának a közbeszerzéseiből. Tehát egész egyszerűen ezeket lekapcsolni demokratikus jogállami eszközökkel majd nem lehetetlen.
És ne felejtsétek el, hogy Novo Ugarjovóban lehet, hogy az Assad villája mellett van még egy szabad dácsa, ahová esetleg beköltözhet a népes Orbán család, vagy Azerbajdzsánba elmenekülhetnek. Na de visszafordítva komolyra a szót, azért az, hogy Magyar Péternek sikerült közösségi élménnyé tennie azt, hogy hogy nem működik az ország, és ha megnézitek a videóit, a fő üzenete az, hogy működő Magyarországot. Ez egy rendkívül erős kommunikációs előnyt jelent, mert ugye eddig magánemberként szembesültünk azzal, hogy mi zajlik a kórházakban, magánemberként láttuk, hogy mi van az iskolákban, hogy nincs angol tanár és beugrott a tesi tanár helyettesíteni, magánemberként szembesültünk azzal, hogy kisiklik a vonat, vagy nem ér oda időben. Magyar Péter pedig ezekből közösségi élményt formált, és ezt ráolvassa a fejükre minden egyes állomáson.
Ebben teljesen igazad van, tehát én ezt úgy szoktam volt megfogalmazni, hogy eddig az ellenzék rettetesen atomizált volt, és akinek ezt most sikerült valahogy mégis egy tömegbe erősíteni, az tényleg a Tisza párt. Tehát igen, ez egy nagyon komoly különbség minden korábbi választással szemben, viszont Zoli, neked tényleg abban van igazad, hogy itt akármi történik, a választások után lesz igazán nehéz időszak. Tehát,
egyébként ezzel kapcsolatban azt mondom, hogy az az új típusú Orbánt, amiről vitáztunk, az nagyjából 2 hetes. Tehát, hogy tényleg, amikor ki fog derülni, hogy akkor működik ez a személyiség alapú karaktergyilkolászás, és tényleg vegy tisztán csak ez, és nincs mellette más jóléti csomag, meg a jó ég tudja micsoda, mert ugye ez a lakáshitel, meg ezek, ez azt már azért lehet tudni a fiataloknak, akik sajnos ugye olvasnak sajtót, hogy ez nem, hogy nem segít rajtuk, de éppen rontani fog. Tehát ez legfeljebb a középkorúaknak egy jó csasztuska, hogy mi segítünk a fiataloknak. Közben maguk a fiatalok azok köszönik szépen.
Hogy épp ez a trükk benne, hogy a fiataloknak szól látszólag, és hogy az öregeket is, meg hát tényleg milyen rendes ember ez a fiatalokkal, de közben valójában is gyakorlatilag a középkorú középosztálynak még szól, ahol kezdtek elszivárogni.
Pontosan, tehát a felső középosztály, lakás, netperek, ilyesmi. Viszont ami az érdekesebb, hogy igen, közösségi élményét tette ezt a dolgot, és pont azért támadják ezzel az Orbánnak, hogy hát igen, mi is tudjuk, hogy olyan, amilyen az egészségügy. Még ma már olyan nagyon nem is tagadják. Tehát, hogy most valaminap volt az, hogy a Székesfehérvári kórházban ugye ihatatlan a víz. Olyan nagy...
Csak a szülészetem, pont a legfontosabb.
Olyan nagyon nem álltak bele. Tehát én nem láttam a Takácsot dobálni magát, hogy fú, hát ez nem igaz, és fake news, meg ilyesmi. Persze, hogy elsikadt a szemem elől. Ami a lényegesebb, hogy pontosan azt támadják, hogy oké, mi küzdünk, mint malac a jégen, de hát ez a ficsúr, ez meg aztán még ennyit se fog csinálni. Pont ezért mentek rá erre a dologra. Még egyszer mondom, nem tudjuk, hogy működni fog-e, mert ugyanakkor meg a magyarnak az a nagy előnye, hogy van két szép lába. Vagy hát nem szép, de van lába, de, tehát lejárja a vidéket.
De jól is mutat. Nem véletlen rövid nadrágban, hát nem. És most itt a külsőségeknek van szerepük.
Van,
egy fit, ugye slim fitnek is szokták őt csúfolni, de a lényeg az, hogy egy középkorú magyar politikus, aki jól mutat, jó karban tartja magát, nem szégyeli megmutatni magát.
Igen. A gárdán belül, vagy a kínálaton belül fiatalnak számít.
Még viszonylag fiatal középkorú, igen, én még három gyerekkel is ráadásul, ezzel együtt is, és a lényeg az, hogy akármilyen outfitben, rövid nadrágban, vagy akármiben, pólóban, semmi, oda megy az emberekhez. Kiskun Félegyházán például a csütörtökön, valamilyen parkban, hát több ránézésre pár ezer ember volt ott egy Félegyházán. Azért ez nem egy olyan óriási város, és kimegy az emberekhez néhány méteres távolságba, elmondja a magáét, és aztán válaszol az ottani a kérdéseire, amelyekből elsősorban az derül ki, és ezért jó ez a működő Magyarország szlogán legalábbis egyelőre, hogy az embereket természetesen a saját közvetlen mindennapi anyagi létezési problémáik érdeklik, és abban várnak segítséget tőle. Tehát lehet beszélni mindenféléről, a korábbi ellenzék sajnos azt az alapvető és fontos kérdést tette a zászlajára, hogy hát szétverték a demokráciát, eltávolodtak Európától. Ez mind igaz és alapvető kérdés, de nem igazán tengette meg azokat a húrokat, amelyekről az emberek úgy gondolták, jó, tudjuk, és jobb is lenne, hogyha, de engem az érdekel, hogy élek én meg. És magyar ezt kapja, ezekre válaszol, és erre adja elő az ő ország vízióját.
Érdekes megfigyelni ennek kapcsán, hogy a Hatházi Ákos, aki az Isten tudja hány száz, egyébként borzasztóan bonyolult nehéz korrupciós ügyet derített fel, adta a munkát a Pólt Péteréknek, hogy ugye gépeik szorgosan az elutasító ügyészségi feljelentéseket. Én most én nem emlékszem fél évben erről, teljesen lát, erről szépen hátrőt is elkezdte a Matolcsi feleségnek, meg az összes ilyen neres feleségnek az Instagramjait talózni, és akkor azokat azóta lassan egy ilyen luxus szakértő is lett az Ákos, tehát egy egyszerűen szafári turisztikai vezető és
hát,
luxus szakértő.
Ha ezek buknak, akkor én a Hatházi és... helyében zálokházi becsüsnek képezném.
Hát lassan már szerint...
Bár volt a héten azért egy érdekes incidens, azt hiszem a Francia Rivierán, ahol civil ruhás emberek tanácsoltak el egy állampolgárt arról, hogy a Rose Door nevű jachtot lefotózzák.
Hát az a Telex újságíró, Telex fotósa volt, és ugye azt mondták neki, hogy ha hazamegyünk, ha otthon megkeresünk, akkor sírni fogsz.
De egyébként miért ne fotózhatna le bárki a kikötőben bármilyen jachtot?
De ezt tudod, hogy miért nagyon fontos, Gyuri? Meg ezen miért ilyen fontos? Azért, mert ez már a jövő elkezdődött történet. A Mészáros Lőrinc az eddig oda lehetett nagyjából menni, hát hagyjon engem, meg ezeket játszott el. Most az, hogy ezek most már ilyen fedett, tehát ilyen biztos, ezek a srácok, ezek nem járók elő. Tehát, hogy ezek ilyen, és ezek, amikor, tehát ez a szóhasználat is, ahogy ezt mondja, ez eléggé az éjszakára emlékeztető szóhasználat, mert ebbe azt például nem lehet beperelni.
Tehát de gyerekek, Magyar Bálint óta az, hogy ez egy maffia, azért ez nem egy újdonság, ez nem
Ez egy maffia volt, ám maffia nélkül. Tehát eddig itt nem potyogtak emberek, senkit nem verték a fogát, én azt írtam, amit akartam, Orbán Viktor, senkit nem érdekelt. Most jön az új világ. Az új világ az ez. Orbán Viktor már messze nem ura úgy a helyzetnek, mint ahogy az eltelt években volt. Ennek most már nagyon sok jele van. Könnyen lehet, sőt, szinte biztos, hogy a 26-os választások után amennyire, még akkor is, hogyha a hatalmon maradna, nem lesz ura a helyzetnek. Tehát emelkednek föl azok az oligarchák, tehát az oligarchák körül jön Magyarországon, akik már magánhadsereget, adott esetben magánkemény fiúkat is fognak alkalmazni.
Szerintem tévedsz.
Ez már az.
Ezek az oligarchák Orbán oligarchái. Addig oligarchák, ameddig Orbán azt mondja, hogy lölő, nagyon jó. De most menj el.
Tehát azért és én is úgy gondolom, hogy azért ő a gyakorlatilag a strómanja az Orbánnak. Tehát én nem hiszem, hogy ez lölőnek lenne a vagyona, ez az 1420 milliárd, vagy nem tudom mennyi.
Nem az övő. De jegyezzük meg, egyrészt marha sok ilyen van most már. A másik dolog, eddig ilyen nem volt, hogy civil emberkék és ilyen keménykedős történet. Harmadrészt, máshogy is pont ugyanez játszódott le. Tehát a hatalomból, Szlovákiából, Szerbiából, Ukrajnából, hatalomból meggazdagodott, hatalom közelében meggazdagodott figurák, amelyek aztán, amikor ezek erős központi hatalom aláhanyatlik, elkezdenek szépen saját maguk szervezkedni, saját kis hadsereget gyűjtögetnek, stb.
Zoli,
a Lőrinc ilyet eddig nem csinált.
Zoli, igazad van, csak az összes többi kelet-európai országban, ahol persze a társadalmi háttér, meg a történelmi közelmúlt hasonló, és az emberek gondolkodásmódja is nagyjából ilyen. És ahol szintén kiemelkedtek ezek az oligarchák, ők nem a mindenható politikai hatalom birtokosának a kegyelméből lettek azok, akik, és az az illető akár Szlovákiában, akár Romániában megbukott a következő választáson, hát már nem ő volt.
Inkább Ukrajnában, tehát ez a Akhmetov, vagy ezek mind sokkal korábbi oligarchák, tehát nem a gázszerelő lett.
Ez a különbség, és ezért értek egyet azzal, amit végül is Gyuri mondott, hogy talán itt nem lesz annyira súlyos a helyzet, mert itt nem esnek még ki az oligarchák a 8. emeleti ablakokból, még akkor is, ha az az ablak
zár. Mert az Orbán oligarchája és legfeljebb azzal bünteti őket, hogy Lajos, na jó, elég volt, vonulj vissza birtokodra. Veszprémbe kapsz még valamit, nem kell aggódnod a jövőd miatt, de ennek vége. És ugyanígy lesz ez a nyilvánvalóan, hát ugye azért annyiból megérthetjük Mészárost is, hogy nagyon jól tudja, hogy a jachtja miatt őt mindenhol figyelik, és ki tudja, még az is lehet, hogy egy őrült figyeli, és valamit mondjuk egy napraforgó magos zacskót oda akar dobni, vagy esetleg más. Kell, hogy legyen egy ilyen gazdag ember, meg is engedheti magának, hogy legyen 2-3 civil embere, aki a biztonságára vigyáz. Az is lehet, hogy ő maga gondolta így, az is lehet, hogy tanácsolta neki a legfőbb főnök, hogy figyelj, jó lesz azért vigyázni, mert ki tudja, milyen helyzetbe hoznak téged, nem lenne az jó neked se, nekem se. Szóval ezek az emberek 100%-ig függnek Orbántól, nem is akarnak, és nem is mernek soha
önállásra. Angyal szóljon belőletek, de sajnos nem ez a helyzet. A helyzet az az, hogy legalábbis nagyon úgy fest, hogy nem. Orbán, és lenne egy hipotézisem, Orbán ma már messze nem olyan mindenható, mint korábban volt. Minden jel arra utal, hogy már sokszor önállóan kezdenek mozogni ezek az emberkék. Emlékezzünk arra, hogy Lőrincnek hányszor oda szólt, hogy ne hajócskázzál már. Tojik rá. Emlékezzünk arra, hogy a Matolcsiékat tudta kontrollálni, nem tudja kontrollálni, sőt...
Bocsánat, csak azért, ha tegyem hozzá, Matolcsi esetében azért az egy óriási nagy adóász, és erről ugye a műsorban is szó volt, meg a héten az Esti Gyorsban is beszéltünk róla, hogy ő látja, mármint látta, és tudja, hogy ki áll a különféle magántőke alapok mögött, és Matolcsival pont ugyanaz a probléma, mint annak idején Simicskával volt, hogy mindenről tud. Tehát nem lehet hozzányúlni akárhogy, mert visszaüt. És lerántja őket, pont az nem hiányzik nekik egy választási kampány kellős közepén, hogy kiboruljon a billig.
Ez az összes oligarchára igaz. Tehát bármikor egy Mészáros Lőrinc, hogyha be akar jönni a Népszavába, vagy a Klubrádióba, vagy bárhová kipakolni, várjuk szeretettel. Tehát az összes oligarcha tudja fogni ilyen értelemben. Ez egy kölcsönös fogásfüggés volt. Azt lehet látni, hogy Orbán nagyon-nagyon sok stratégiai hibát elkövetett az utóbbi években, házon belül már messze nem tisztelik olyan mértékben, mint ahogy korábban. Tehát ezek az emberek elkezdték keresni, érezhetően elkezdték keresni az új világnak
az útjait. Zoli, neked nagyon jó belső információid vannak, nem. Mi ezt nem látjuk.
Lázár János már a 2010-es évek elején elkezdte.
Ő mindegy egy külön utas volt, jegyzem
de
meg.
De most is csak ő az egyetlen, akinek az egyes beszólásaiból arra következtethetünk, hogy itt vagyok én is, figyeljetek rám, az összes többi Orbán megfelelő utasításai alapján működik, az Orbán az, aki kiosztja nekik a feladatokat, ezek nem önálló emberek, nem önálló politikusok, mellesleg a Lázár sem az, csak annak akarja mutatni magát, és ő is az a típusú alkat, aki nem bír magával. De ő az egyetlen közvetlen veszély.
És milyen hitelesen hangzik az ő szájából, amikor a luxizás ellen kirohan.
Igen.
Egyenesen a batidai vadászkastélyból.
Csak egy dolgot, ha most Orbán azt mondaná, na jó, hát látom, hogy annyi minden nem sikerült nekem, annyi hibát követtem el, hát viszont annyi kiváló ember van itt a Fideszben, még ha Varga Judit sajnos nincs is itt, mert kénytelen voltam kirúgni, pedig miniszterelnök is lehetett volna, de tőle függetlenül sem, meg kiváló ember, úgyhogy ne velem csináljátok a 2026-os választási kampányt, hanem találjátok magatoknak valakit. Micsoda fejetlenség lenne a Fideszben? Hát ez önmagában azt jelenteni, hogy a 16 év totális kudarc. A főnök fejvesztve menekül. Senki nem gondolhatja komolyan, hogy gyerünk, mozgolódjunk, mert a főnök meggyengült. Nem, a saját halálos ítéletüket írnák alá ezzel.
Jó, viszont készülnek erre. Na jó, ez egy eldönthetetlen kérdés. Én azt mondom, hogy
ezt akartam mondani, hogy ezt a vitát majd az idő fogja eldönteni. Pontosan.
Nem, abban igazad van, Zoli, hogy biztos, hogy készülne, mert ők is olvassák a közönyi kutatásokat, de én is inkább a másik két úrral értek egyet, hogy azért még függenek is, hogyha az Orbán Viktor távozna a Fideszből, akkor itt nagyon hamar egymásnak esnének.
Már megtörtént, elkezdték.
De ez még legalább nem látványos, ezt most a Fidesz szemszögéből mondom, hogy legalább nem látványos.
Hát most azért az, hogy a Kubatov nekiugrott a, nem tudom, a Magyar Nemzetnek, akkor Lázár János látványos Mészáros Lőrincnek, és akkor most nem fogom levezetni az összeset, ez már megkezdődött. Tehát az oligarchák harca megkezdődött, Orbán még ott van, de már a hatalma lényegesen.
Zoli, én szerintem itt elsősorban arról lehet szó, hogy kevesebb az ellopható pénz, és az helyezkedés pont ezekért a pénzekért zajlik. Viszont én még szeretnék néhány napot előre ugrani, mert hogy bejelentették már, sőt Vlagyimir Putyin egyenesen el is kottyantotta, hogy Dubajban készül találkozni Donald Trump-al. Egyfelől ugye tapsol a világ, hogy hát, hogyha valami ettől változik. Én bennem nagyon nagy a szkepszis, én azt se hiszem el Vlagyimir Putyinnak, amit kérdez. Mi lehet ennek a kifutása? Mi a tét? Mert ráadásul ugye az ukránok megint nincsenek meghívva. Kirekesztették őket, megint a fejük fölött akarnak dönteni valamit.
Hát szerintem ez időhúzás Oroszország részéről, tehát ugye ma járt volna le az a ultimátum, amit Donald Trump arról hirdetett, hogy ha az oroszok nem fogadják el a tűzszünetet, akkor 100%-os másodlagos vámmal sújtja azokat az országokat, amelyek még vesznek orosz olajat, köztük Magyarországot, de leginkább Kínát és Indiát. Ezzel most az oroszok időt nyertek, tehát én ugye azt mondták, bocsánat, tehát azt mondták, hogy ez akár jövő héten is meg lehet ez a tárgyalás, engem meglepne, hogyha jövő héten ez már összejönne. Tehát folyamatosan Oroszország időt akar nyerni, ők tényleg azt hiszik, hogy meg tudják nyerni ezt a háborút, hogy összeomlik az ukrán védelem, és egyébként csak még egy dolog, tehát ugye Magyarországon arról ment általában mindig a kampány, nehogy már a mi fejünk fölött döntsenek, és közben pedig a magyar kormány tapsikol, amikor éppen Amerika és Oroszország készül Ukrajna feje fölött megállapodni valamiről. Ráadásul nem is hiszek ebben, hogy ez megállapodás lehet. Tehát Oroszország valóban el akarja foglalni teljes egészében ezt a négy megyét, valóban le akarja szerelni az ukrán hadsereget, valóban ki akarja zárni a NATO-ból végleg, mondjuk ebben részben Trump partner lenne, lásd NATO, de még ő sem támogat valamennyi olyan orosz feltételt, ami az Oroszország állítólag ragaszkodik, és ragaszkodnak is.
Ugye az a baj ebben az egész játszmában, hogy van egy szereplő, akiről fogalmunk sincs, hogy mit akar. Mert Putyinról tudjuk, Zelenszkiről tudjuk, de hogy Trump mit akar, mintha
valami győzni, mindig győzni,
igen, minden nap győzni valamiben, mindegy, hogy miben, valamilyen társasjátékban, akárkinek a megszégyenítésében, megalázásában, megfenyegetésében, elvételet, valamilyen vagyontárgy, vagy akármi elvételé, mindegy. A lényeg az, hogy győztesnek tűnjön, és az amerikai társadalom, meg a világ úgy érez, hogy a világ legerősebb, leghatalmasabb, legokosabb emberével áll szembe. Tehát ő neki kell egy ilyen tárgyalás, abban a reményben, hogy na majd én ott meg jól megmondom Putyinnak, és valószínűleg ő ebben még hisz is. Jól megmondom neki, és ő erre valamilyen engedményt fog tenni. Lehet, hogy az kicsi, lehet, hogy az nem lesz elég egy tűzszünetes sem, de valamilyen kicsi engedmény, akkor azzal mehet haza, hogy hát látjátok, az én személyiségem kellett hozzá, az én szavam kellett hozzá, hogy ebben visszalépjen, mondjuk ne lője rakétákkal Kijevet. Már ez is valami, nem fognak ártatlan emberek meghalni az ukrán fővárosban, nem tudom. De éppen ez a probléma ezzel, hogy a világ legerősebb hatalmának, legfontosabb, leghatalmasabb vezetőjének a fejében, nem, hogy nem látunk be, semmit nem tudunk kikövetkeztetni arról, hogy mit akar, mert az, amit ő győzelemnek gondol, az sok szempontból követhetetlen, logikátlan, egyszerűen nem lehet igazán elemzői, vagy tartalmi, vagy tény alapokon azt mondani, hogy na, Trump erre felé fog menni. Nem, ő mindig arra akar menni, ami éppen ma a mai napon győzelemnek látszik, és nem tudom, hogy neki mi látszik ma győzelemnek.
Egyértelműen oroszok időt húznak, tehát hogy a A Vlagyimir Putyin is kicsit ugye a saját személyiségének a fogja, vagy nem is tudom, hogy személyiség nagyon rossz mitológiának a fogja, tehát abban nagyon rossz mitológiában, és ezt András te tudod jobban, egy olyan cár, aki így fölteszi a kezét egy amerikainak, hogy igazad van, legyen ott Donyeszkné egy demarkációs vonal, és akkor mi itt innentől kezdve békések vagyunk, hát másnap reggel széttépik, vagy Aurora lehorgonyozott a téli palota előtt, meg a Rasputin meg felnégyelik, vagy szóval most mondtam egy két lőtt dolgot. Tehát a Vlagyimir Putyin az nem tud mit csinálni. Az menni fog előre, addig, ameddig van a szúzból, ameddig bírja az orosz gazdaság, és közben minden létező módon manipulálja ezt a láthatóan egyébként egy ostoba tökfejet, ugye Donald Trumpot, aki mögött ugyanakkor nagyon komoly apparátus áll, szakapparátus áll.
Hát kérdés, hogy elolvassa-e azokat a jelentéseket, amiket letesznek neki. Ugye sokan láttuk, és tudjuk, hogy egy-egy miniszterelnök vagy államelnök kap egy tárgyalási felkészítőt a külügyminisztériumától. Kérdés, hogy ezzel egyáltalán foglalkozik-e?
Na igen.
Felületesen elolvassa, és amelyik mondat neki, vagy valamelyik cím megtetszik, na ez az eset.
Én azért mégiscsak valahogy azt elértek nála azt, hogy részt aláírodott ugye ez az ásványi kincsanyag megállapodás Ukrajnával, azért ne feledjük el, ez a eleddig tulajdonképpen az egyetlen igazi nagy siker, amit a Trump fel tud mutatni az eddig kormányzásában, és azért rettenetesen állás, ez az egyik. Kettő, egyezgetik a hiúságát folyamatosan Ukrajnában, és azért három, azt se feledjük el, hogy a Donald Trump minden hülyeséget, egy nagyon reál politikus, különben nem lenne ott, ahol van. Most azért a republikánus pártnak egy nagyon jelentős része kőkemény Ukrajna pártoló, méghozzá az olyan trumpista fő-fő-fő emberek, mint Lindsey Graham, és még lehetne sorolni. Tehát magyarán, szóval egyáltalán nem biztos az, hogy ez az egész történet nem fordulhat át egy olyan irányba, hogy pontosan az az egója miatt Donald Trump azt mondja, hogy na jó, akkor eddig volt, és egyszer csak tényleg beleáll egy sokkal keményebb konfrontációba.
Miben tud beleállni?
Igen, ebből...
Fegyverszállítások. Hát már most is egyébként ugye újraindultak, most is azt hiszem mai napon valami 100 milliós fegyverszállítást hagynak jóvá.
Hát ez a háború folytatásához elég, de megoldani végül is nem tudja.
Ott nem lesz semmi sem megoldás.
Ráadásul tényleg ugye mind a hárman azt mondjuk, hogy tulajdonképpen Donald Trump abszolút kiszámíthatatlan. Mert te is ugye arra célzol, hogy akár be is következhet egy, hogy beleáll Ukrajna támogatásába, az is.
Így van.
Tehát bármi bekövetkezhet. Én viszont abban biztos vagyok benne, hogy itt belátható időn belül nem lesz béke Ukrajnában.
Hát, az ugyanolyan, mint a palesztin-izraeli kérdés. Igen, tehát igen. Itt megoldáson nem lehet beszélni.
Akkor nem lesz repülő rajta a magyar gazdaságban.
De lesz majd egyszer repülő rajta, de nem a háborútól, vagy nem a háború ellenére.
Most ezt hallom az új Orbán Viktortól, hogy csak az...
Ne hallgass rá! Ja, tehát a magyar gazdaság állapota
az... Elszabadult a szarkazmusod ebben a kérdésben, igen. De való igaz, hogy egy dologgal nem számol a világ, szerintem, hogy Vlagyimir Putyin egy végtelenül gonosz ember, aki semmi más nem akar, csak a Szovjetuniót feltámasztani kommunizmus nélkül. Ez az ő ideológiája, egész Oroszországot a negyed százada ezzel letetik a birodalmi nagysággal, meg azzal, hogy nekünk lehet sikeres kapitalizmusunk kommunizmus nélkül, csak én mondom meg, hogy kik lesznek a kapitalisták.
De ha Orbán Viktor azt mondja tusványosan, hogy Magyarországot gazdaggá tesszük és nagyjá, akkor Magyarország... mi a különbség?
Hát azért egy apró, pár apró különbség van Putyinhoz képest.
Meg a hadsereg is kisebb, mint Oroszország.
Gazdaság méretbeli különbségek vannak.
Nem, én csak azt mondom, hogy a közönség ezt várja. Tehát az orosz közönség is ezt várja. Nyilván ezért is hunyászkodik meg, és fogadja el a terrorral párosult nagy ígéret.
Ezt mondom, hogy rabjai a saját ígéreteinek.
És tényleg nagyon szomorú, hogy ahányszor Putyin háborút indított az elmúlt 20 évben, annyiszor ugrott meg a népszerűsége. Tehát ez is azt mutatja, hogy ezek
Grúzia, Abházia.
Pontosan. És még egyszer 14-ben Ukrajna, majd 22-ben Krím.
És aztán meg Ukrajna. No, hát meglátjuk, hogy valóban létrejön ez a csúcs találkozó a jövő héten. Ugye az se könnyű megszervezni, mert nem tud akárhova repülni az orosz elnök, csak esetleg Iránon keresztül.
Repülni talán tud, visszarepülni már nem.
Még visszarepülni is talán tud. Én mindesetben nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtatok ide a Klubrádió stúdiójába. Batka Zoltánt hallották Önök a Népszavától, Német Andrást a HVG színeiben, és Bolgár György kollégámat pedig, aki a Klubrádió nevében ült itt közöttünk. Köszönöm szépen a figyelmet. Önök a Hetes stúdiót, a Klubrádió heti politikai elemző műsorát hallották. Az adás iménti második órájának felvételét meghallgathatják és megnézhetik a Klubrádió YouTube csatornáján is. Iratkozzanak fel és csatlakozzanak ezzel a több mint 100 000-es követői táborunkhoz, ez nem a Harcosok Klubja. Az adás elkészítésében közreműködött Balogh Krisztián és Lantos Dániel. A szerkesztő Csernyánszki Judit nevében is elköszön a műsorvezető Hardi Mihály. Legyen kellemes nyári hétvégéjük!
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.